ラジオフレイ。
Izrael. Az izraeli rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma zsidó naptár szerint 5767 év Kiszlépó 14-e, a polgári naptár szerint 2006. december 5-e ked van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu, a Likud párt elnöke nincs meggyőződve arról, hogy a jelenlegi politikai és katonai vezetés képes lesz egy újabb háborúban győzelemre vinni Izraelt. A Hamas ismét kijelentette, hogy soha se fogják elismerni a zsidó államot. Az elrabolt tartalékos katonák családjai felháborodottan reagáltak Olmert miniszterelnök beszédjére. Híreink után dr. Gál Péter ügyvéddel készített riport második részét hallhatják Ádám Ráchel szerkesztésében. És most a részletes híreink következnek. Benjamin Netanyahu, az ellenzék vezetője nincs meggyőződve arról, hogy a politikai és katonai vezetés képes lesz az ellenséget legyőzni egy újabb háború esetén. Netanyahu volt miniszterelnök a rádiónak adott interjújában közölte, hogy a kormány és a vezérkar háború alatti és utáni viselkedése az, ami miatt kétségei támadtak. Netanyahu képviselő szerint a projekteket befagyasztották, nem vották le semmi némű konklúziót a második libanoni háborúból, és a különböző vizsgáló bizottságok által benyújtott jelentések eredményeit a mai napig nem kezdte el senki sem megvalósítani. A kormány döntései a palesztin terrorral szemben gyengeségéről, a terrorral szembeni meghunyászkodásról árulkodnak. Egy olyan abszurd helyzetet teremtett a jelenlegi kormány, mikor ugyan a terror továbbra is van, folytatódnak a Qassam rakéta támadások izraeli polgárok ellen, mégis a kormány és a média tűzszünetről beszél. A külügyminiszter asszony pedig megengedheti magának, hogy cinikus kijelentéseket tegyen, mikor is megjegyezte, hogy a nyugat-negevi zsidó lakosság a tűzszünet előtt is bombázva volt Qassam rakéták által. Kvázi ők már úgy is hozzászoktak ehhez, mondta Netanyahu, a Likud párt vezetője. Benjamin Netanyahu szerint a kormánynak nem visszafogottan kell viselkedni és eltekinteni a terrortámadásoktól, hanem a Hamas terrorkormányt kell megbuktatni minden áron, és a gázai terrorfészket felszámolnia. Khaled Mashal, a Hamas terrorszervezet fővezére ismét kijelentette, hogy szervezete akkor sem fogja Izrael létét elismerni, ha Júdeában és Szamáriában is megalakul a palesztin arab állam. Szerinte még akkor sem ért véget a cionista megszállás. Mashal háborúval fenyegetőzik, ha a nemzetközi közösség nem állít fel fél év alatt egy olyan tervet, amely biztosítja Judeában és Szamáriában palesztin államiság létrehozását és a menekülteknek kikiáltott arabok Izraelbe való beözönlését. Terrorista vezér szerint az átmeneti ideiglenes nyugalom vagy annak megszüntetése egy eszköz a palesztin arab terroristák kezében. Egyébként nem csak a hamaszos terrorista vezér fenyegetőzik, hanem a iráni Hitler, Simon Peres megnevezését idézve, és figyelmeztette az európaiakat, hogy ne merjenek Irán elleni szankciókat bevetni, mert az a diplomáciai kapcsolatok megromlásához fog vezetni. Ehud Olmert, izraeli miniszterelnök alaposan felkavarta az amúgy sem nyugodt politikai életet tegnapi kijelentésével. Főként a harcok során fiaikat elvesztett gyászoló családok emelték fel hangjukat, továbbá élesen kikelt például a Hezbollah fogságában levő Ehud Goldwasser tartalékos katona testvére is Ehud Olmert megnyilatkozása ellen. Olmert ugyanis azt mondta, hogy Izraelnek fogalma sincs arról, hogy az elrabolt túszok élnek-e vagy sem, de természetesen Izrael hajlandó megadni értük a megfelelő árat anélkül, hogy túlzásokba menne. Izraelnek felelősséggel kell a csere lehetőségét mérlegelnie, és nem szabad, hogy olyan alkuba menjen bele, amitől a terroristák vérszemet kapnak. Ezen kijelentése nagyon érzékenyen érintette a családtagokat, akik közölték, hogy jobb lenne, ha a nyilatkozatok helyett a miniszterelnök végre komolyabban lépne fel visszahozatalukért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most dr. Král Péter ügyvéddel készített riport második részét hallhatják. Múlt héten megkezdett riportunk második része következik dr. Král Péterrel, magyarországi jogtudóssal. A 1944-es takarékbetétek, kényszer takarékbetétek ügyében. Ön említett valamiféle nagy port felkavart jenei ügyet.
Hát ugye folyamatban lévő ügyről nem szabad beszélni, nevet semmiképpen nem szabad mondani. Ennek az ügynek az a lényege, hogy mi azt kértük, hogy azt állapítsa meg a bíróság, már nem is pénzről szól ez a dolog, ez már egész másról szólnak ezek a perek, mert sok-sok éve folynak, hogy állapítsa meg a bíróság azt, hogy ezek a szerződések, ezek a takarékbetét szerződések, ezek semmisek. Azért semmisek, mert ki lettek kényszerítve, mert a jó erkölcsbe ütköznek. Ezek semmisek. És akkor felállt egy Sárdi Péter nevű ügyvédjelölt, aki a Magyar Nemzeti Bank képviselői helyett volt ott jelen, és azt mondta, hogy azt nem lehet vitatni, hogy a zsidó kényszer hatása alatt adták át a vagyonukat az államnak, a pénzt a bankoknak, de hát ez a megengedett formája volt a gazdasági szükségszerűségnek. Tehát a megengedettem a hangsúly. Tehát igen. Magyarul azért nem semmisek ezek a szerződések, mert gazdasági szükségszerűség okán hozták ezeket a rendeleteket, mondta Sárdi Péter a tárgyaláson. Na most, hát olyan gazdasági szükségszerűség nem létezhet, ami egy kényszert igazolhat. Tehát azért 2006-ot írunk, hát szóval nem 44-et írunk.
Igen. És ezt ugye megmagyarázták a tisztelt felszólalónak? Ezt megmagyarázták a tisztelt felszólalónak? Vagy?
Hát én ezt megmagyaráztam, és ennek hazudnék, azt mondom, hogy nem lett eredményem, mert egy péntek délután egy futár hozott nekem egy levelet a Magyar Nemzeti Bank elnökétől, aki azt követelte tőlem, hogy 3 munkanapon belül vonjak vissza mindent, amit ott elmondtam ebben a perben, amit leírtam pontosabban, mert különben bizonyos jogkövetkezményekkel szembe kell nézni. Ez lett az eredménye.
És ön megtette ezt?
Én nekem nincs miért bocsánatot kérne. Én miért kérek bocsánatot? Hát ezt dokumentumok vannak arra nézve, hogy a Nemzeti Bank mit csinált a zsidókkal.
És most hogyan tovább? Van, aki magán kívül ezzel foglalkozik?
Vagy? Nem, erre csak én foglalkozom. Őszintén, szóval én sem tudom, hogy miért, ez már mánia, szóval ez egész biztos, ez nem egy normális dolog, amit én csinálok.
És mit szól ehhez a zsidó hitközség például?
Semmi.
Értem. Tehát valójában nincsenek ebben az ügyben igazi támogatói.
Nekem semmilyen támogatóm nincs.
Segítői, hanem teljesen egyedül egy döbbenet hatása pillanata alatt, amit a József Attilának az egykori élettársa.
Nem az élettársa, ez egy rövid ideig a barátnője.
Barátnője okozott, értem.
Ez hogyan képzelhető el, hogy mégis valamiféle visszhangot, odafigyelést és valami...
Hát tudja, olyan, ezt nem tudom. Hát például így, most ön csinál velem egy interjút, hát egyszer valaki majd oda fog erre figyelni. De hát nem ez az egyetlen ilyen megjegyzés, hát tudja, érdemes lenne egy ilyen tárgyalásra eljönni, és végülni, és véghallgatni, hogy folyik egy tárgyalás. Hogy ez az asszony, aki ott ült mellettem, aki a felperese ennek az ügynek, az Bergen-Belsenből jött haza. Az édesanyja a két kezek szó szerint, a két kezek között halt éhen. Mert a kaja, amit adtak, az állatnak sem való étel, az csak az egyik életbe maradásához volt elég, és azt mondta neki az édesanyja, hogy hát akkor étel, te még fiatal vagy. És meghalt a karjai között. És bemutattuk a fényképeket, és tudja, hogy milyen nevetés folyt a másik oldalon? A magyar nemzetben, meg az országos takarítás, hogy milyen jó víznek vette a halott gyerekeket, a halott gyerekeknek a hekatombáit. Hát elképzelni nem tudja, hogy mi folyik a tárgyalásokon. Senkit nem tudja elképzelni. Azért veszik viccnek, mert biztosan tudja mind a három alperes, hogy ezt a pert én nem fogom megnyerni. Lehet, hogy nem fogom megnyerni. Én akkor is csinálni fogom.
És ilyenkor nincs, aki rendet tegyen, és azt mondja, hogy távozzanak a teremből.
Hát a bírónak a dolga lenne ez.
Így van. Hát nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Hány ilyen ügyet kezel?
Hát egy pár tucat ilyen ügy van. Nem csak zsidók, hozzá kell tennem. Egy pár ilyen ügy van. Pár tucat ilyen ügy van. Mások is jöttek, azt én most egyre nem is vállalom el, mert szeretném látni, hogy ezekből mi lesz. Most már eléggé a végén vannak, szerintem egy fél év éven belül első fokon ezek be fognak fejeződni. Nem tudom elképzelni, hogy lehet ezt. Tehát hogy lehet azt mondani, hogyha valaki az életét váltotta meg, tudom én, 1500 pengővel, amit betett, bár én láttam olyat, hogy kettő pengőt vettek el valakitől, közvetlenül azelőtt, hogy bedugták magomba. Hogy ez nem semmi, és ez a szerződés, én nem tudom, hogy lehet kimondani, hogy ez nem semmi. Hát ha ez nem semmi, akkor nem is volt holokauszt.
Nem tudom, van-e valahol, most keresem, hogy van-e valahol Európában ilyesmire precedens azokban az országokban, ahol szintén a nácizmus végig
söpört? Például én úgy tudom, hogy Franciaországban valaki megnyert egy pert első fokon, nem jogerősen, az SNCF ellen, az ottani MÁV, akit beperelt azért, mert bedugták a vagomba, és elvitték Auschwitzba, és fizetett, és arra kötelezte a bíróság a vasutat, a vasutásságot, hogy fizessen. Ez első fok, az én tudomásom szerint. Tehát azért van erre példa. Hát Magyarország az ezek szerint egy másmilyen ország.
Sajnos a holokauszt, mint olyan, és egyáltalán a zsidó üldözés témája az elmúlt 15 évben, ha megsatszolom, akkor került terítékre, napirendre.
Persze,
de sajnos még mindig nem eléggé. Sajnos még mindig nem eléggé nagy mértékben. Nem eléggé mélyen foglalkoznak vele. Én nagyon szeretném, és nagyon szeretném nyomon követni azt, hogy hol tart az ön ügye, az ön által kezelt ügyek, hiszen itt egy olyan konkrétumról van szó, aminek mindenképpen véleményem szerint a kárpótlási folyamathoz kapcsolódnia kellene, része kellene, hogy legyen. Nem gondolom jól?
Hát de nem része, ugye, nem része, mert erre nem terjed ki a kárpótlási törvény, ami jó is, mert ha kiterjedt volna, akkor most azt lehetne mondani, hogy a kárpótlása már ez rendező van. Ugye, de hát mintha nem terjed ki rá, ezért elvileg ezekben az ügyekben lehetne eredményt elérni. Én nekem az a meggyőződésem, hogy a két útja van. Az első, az egyik, hogy valahol kormány szinten legalább érdeklődés mutatkozna ez iránt, hogy kicsit úgy érezni itt a bíróság, hogy azért másokat is érdekel ez a dolog én rajtam kívül, majd pedig össze kéne gyűjteni olyan sok embert, amennyit csak lehet, és azok 200-300-500 ember egyszerre indítanak pert, annak már akkora vízhangja lenne, hogy nem lehetne lesöpörni az asztalról. Azért 500 ember ül egy tárgyaló teremben, az mindegy, hogy túlélő, vagy a túlélőnek a gyereke, vagy az unokája, mert a takarékbetétek, mondom, nem évülnek el, tehát bármikor lehet követelni.
Dr. Gál Péter, köszönöm szépen önnek az interjút.
Én köszönöm a megtisztelő érdeklődést.
Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, amennyiben a műsorral kapcsolatban észrevételük, kérdésük van, kérem forduljanak a szerkesztőséghez, melynek megadom a telefonszámát. Külföldről 972-es előhívó, 2 Jeruzsálem, és a szám 5302309. Azon kívül e-mailt is küldhetnek nekünk, amelynek a címe hungarit@iba.org.il.
És végül az időjárásról, várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 9-14, a földközi tenger megfekvő Tel Avivban és Hajfán 13-20, a legjobb sivatagbeli Bérséván 10-20, és a vörös tenger melletti Eláton 12-22 fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották, Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Verev Tov, Mirushalayim.